Ez itt az Értsünk szót, amelynek vendége Kis Anna pszichológus, az Oriold és társa kiadó a Tudatos jelenlét a függőségekből kivezető úton című könyvéről beszélgetünk.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Nagyon remélem, hogy a mai adásunkat sokan hallgatják olyanok, akik valamilyen függőségtől szenvednek, függőbetegek vagy hozzátartozók, mert egy fontos kézikönyvről lesz szó, a Tudatos jelenlét a címe, az Oriold és társa kiadó adta ki, és remélem, hogy hamarosan elérhető adáskörzetünkben is. Vendégünk Kis Anna, aki pszichológus, jól tudom, hogy a Nyírő Gyula Kórház drogbeteg gondozás és prevenciós központ pszichológusa.
Üdvözlök mindenkit, igen, ott dolgozom.
Arra kérném, hogy mutassuk be ezt a kézikönyvet. Egyáltalán mondjuk el, hogy hogyan lehet kézikönyvet adni egy függő beteg kezében, és mennyire elképzelhető az, hogy valaki, akinek ilyen betegsége, szenvedélybetegsége van, az kezébe vesz egy kézikönyvet, és azt is magyarázzuk meg, hogy mit jelent a tudatos jelenlét.
Jó, akkor kezdeném az elejéről. Ez gyakorlatilag egy munkafüzet, de bele lehet írni, feladatok vannak benne, esetpéldák vannak, ami alapján a saját helyzetünkről is gondolkodhatunk, hogy mi hogyan vagyunk egy-egy témát illetően, és úgy gondolom, hogy leginkább abban az esetben lehet ez bárkinek hasznos, hogyha a függősége még nem annyira súlyos, tehát nem érint nagyon sok életterületet, hanem mondjuk csak úgy érzi, hogy már szóltak a rokonok, hogy nem kellene annyit mondjuk nyomkodni a telefont, mert zavaró mondjuk az ebédlőasztalnál, vagy szólnak azért, mert mondjuk túl sokat cigizik, tehát hogy egy enyhébb alapvetően olyan állapotokról van szó, ahol még mondjuk nincs egy olyan egész életre kiható hatása, mint mondjuk más esetekben, ahol már elvesztette az adott ember a munkáját, pszichiátriai tünetei vannak, egyéb egészségügyi tünetei vannak, mert abban az esetben érdemesebb azért ellátórendszert felkeresni, és pszichiáterrel, pszichológussal konzultálni, illetve abban az esetben is nagyon hasznos lehet ez a munkafüzet, ahol már van egy felépülő függő, és ő mondjuk X ideje már abstinens, nem használja az adott szert, vagy kontrollálja a viselkedését, és akkor elkezd ezekkel a témákkal dolgozni. Ugyanis a munkafüzetben nagyon sok olyan feladat van, és itt térnék át a mindfulnessnek, a tudatos jelenlétnek a témájára, hogy onnan indul a munkafüzet, hogy harcolunk gyakorlatilag egész életünk során a belső tartalmainkkal, a gondolatainkkal, érzéseinkkel. Nem kéne így éreznem magamat, nem kéne azt gondolnom magamról vagy másokról, és megpróbáljuk ezeket a tartalmakat elnyomni, ahelyett, hogy megélnénk őket úgy, ahogy ők vannak, tehát, hogy csak érzésként, gondolatként, igen, most haragszom, igen, most felzaklatódtam, vagy szomorú vagyok, vagy éppen nagyon szorongok, és erre irányulnak a tudatos jelenlét gyakorlatok is a könyvben, mind a mellett, hogy kialakít egy tudatosságot a belső tartalmakkal, meg a hiedelmekkel kapcsolatban is.
Mi a tétje ennek, hogy ezeket tudatosan lássuk, hogy mit érzünk? Hát haragszom persze, ilyenkor, ahogy mondják, elönti a lilaköd az ember fejét.
Igen, de nagyon nem mindegy, hogy elönt engem az indulatom, és az alapján cselekszem, tehát van egy mérlegelés nélküli azonnali reakció, vagy pedig meg tudom azt figyelni, hogy jé, most indulatossá váltam. Mitől is váltam indulatossá? Mi történik éppen a helyzetben? És ez az itt és most, hogy meg tudom engedni magamnak, hogy megnézem, hogy mi történik itt éppen a helyzetben. Azért lettem indulatos, mert mondjuk félek.
Ez mennyire készségfüggő, mennyire tanulható, és mennyire személyiségfüggő, hogy valaki mennyire lesz rabja az érzéseinek, ha jól fogalmazom?
Hát ez sok mindentől függ. Egyrészt egy tanult viselkedés kultúránkban is benne van, hogy nem nagyon fordítunk arra figyelmet, hogy mi történik bennünk, és ezáltal átveszik úgymond az uralmat ezek a nem figyelt tartalmak. Másrészt meg vannak bizonyos típusú személyiségek, akik mondjuk hajlamosabbak a negatív érzelmeket megélni, azokra jobban figyelni, tehát hogy ez egy több tényezős elem, de a nyugati kultúrában jellemző alapvetően, hogy az itt és mostot abszolút kizárjuk.
És akkor lehet ezt gyakorlatokkal valamilyen szintre emelni, gondolom fokozatok vannak.
Bizony. Hát rendszeres gyakorlás ajánlott, alapvetően például Magyarországon indulnak 8 hetes mindfulness tanfolyamok, ahol ezt el lehet sajátítani különböző gyakorlatokkal. Nem tudom, hogy Romániában ez most hogyan áll a pszichológia világában, de itthon nálunk Magyarországon vannak ilyen tanfolyamok már, és ezt, hogyha valaki elsajátítja és rendszeresen gyakorolja, az mérhető neurobiológiai változásokat is okoz egyébként, tehát csökkenti a szorongás és depressziós tüneteket.
Nem oldja meg teljesen, meg gondolom fontos jeleznünk, hogy azok, akiknek krónikus problémái vannak, akiknek a súlyos problémáik vannak, azért érdemes szakemberhez fordulni, és ez nem helyettesíti.
Persze, ez ebben az esetben egy komplex kezelés kell, nem lehet kihagyni az anonim csoportokat, a közösségi terápiákat, illetve adott esetben a pszichiáteri kontrollt kezelést. Vannak olyan állapotok, ahol ez nem megoldás, viszont lehet egy nagyon jó eszköz, tehát egy kiegészítője az összes többi kezelésnek.
Hol függ össze a függőség és az érzéseink tudatosítása?
Hát leginkább ott, hogy amikor vizsgálták a függő viselkedésnek, illetve a szerhasználatnak a motivációját, akkor többfajta motivációt is felfedeztek, és az egyik például az volt, hogy ne kelljen valamit megélnem. Ne kelljen mondjuk megélnem azt, hogy magányos vagyok, vagy ne kelljen azt megélnem, hogy unatkozom, vagy ne kelljen azt megélnem, hogy nagyon szorongok, és akkor elkezdek bizonyos cselekvéseket végezni. Ez egy megküzdési mechanizmus gyakorlatilag, csak aztán elvesztem a kontrollt felette, és már nem vagyok képes rugalmasan másfajta megküzdési mechanizmusokat is alkalmazni. Például így.
És akkor jön az, hogy a félelmet és a szorongást félelemként és szorongásként kezdem látni, és megtanulom ezt szerek, kütyük és egyéb olyan eszközök nélkül kezelni, amelyek negatívan befolyásolják az életemet.
Hát igen. Igen, ez lenne a jó irány.
Tegyük fel, hogy ez segít. Bár én azt hiszem, hogy a súlyos alkohol problémákkal függ, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem lehet kibekkelni, megkerülni a szakszerű segítséget, hogy itt nagyon fontos a környezet támogatása. Ez egy munkafüzet. Tegyük fel, hogy az érintettek a kezükbe veszik, a hozzátartozóknak érdemes-e lapozgatni, belenézni?
Én azt gondolom, hogy érdemes egyrészt, hogy kapjanak egy képet a függőségről, ugyanis nagyon sok esetpélda van benne más emberek eseteiről, másrészt pedig amiatt ismert ők maguk is felfedezhetik, hogy hát lehet, hogy én mondjuk nem iszom úgy, mint az apám, vagy a férjem, vagy az öcsém, de mondjuk kényszeresen vásárolok abban az időszakomban, amikor feszültebb munkanap végén vagyok, és mondjuk olyan dolgokat is megveszek, amit egyébként nem vennék meg, és ez negatívan hat a pénztárcámra, meg a céljaimra, egyéb céljaimra, hogy mondjuk elutaznék nyaralni, de nem tudok. Tehát mindannyiunknak vannak ilyen rossz megküzdési mechanizmusai, érdemes ezeket mondjuk saját magunk esetében is átgondolni, de ebben teljesen egyetértünk, hogy a szakszerű ellátórendszeri segítséget bizonyos állapotokban nem lehet kikerülni.
Azért az fontos, hogy felismerjük, hogy hasonló folyamatok zajlanak bennünk, és ezek a folyamatok mindenkiben másképpen csapódik le. Lehet, hogy valakinél csak egy körömrágásban is van, ahol valakinél egy időté váló alkoholizmusban csúcsosodik. Mi a tapasztalata, hogy ilyen is, az a jellemző egyébként, hogy nem segítik a környezet egymás függőségeinek, kényszereinek, szorongásának az enyhítését és kezelését, hanem fokozza. Milyen csapatmunka, milyen közös együtt dolgozás segíthet, vagy lehet ezt valahogy közösen megoldani egy családban, egy kis közösségben, egy munkaközösségben? Érdemes erre energiát fordítani, figyelmet fordítani, együtt gyakorolni?
Alapvetően az együttgyakorlás, például mondjuk egy ilyen meditációnak vagy relaxációs módszereknek az együtt elsajátítása az mindenképpen egy közösségépítő dolog tud lenni, vagy olyan tevékenységeket keresni, ahol mondjuk hasonló dolgokat meg lehet élni, közösen sportolni, jógázni, esmi. De valóban a családok nagyon sokat tudnának tenni ez ellen, viszont ők is, a családtagok is benne vannak olyan folyamatokban, olyan berögzült mintázatokban, amiből nagyon nehéz kiszállni, főleg mondjuk egy függőséggel küzdő személy családtagjainak, ezért szoktuk ajánlani például a hozzátartozó csoportokat a klienseink családtagjainak, hogy ők is tudjanak azzal dolgozni, hogy milyen érzés az, hogy függő van mellettem, hogy ezt én hogyan élem meg, mit tudok tenni ellene, de hogyha megfelelőképpen tud működni egy családi rendszer, az egy védőfaktor tud lenni az ellen, hogy mondjuk valakiből függő legyen. Úgyhogy emiatt például a családterápiát nagyon gyakran ajánljuk, főleg tinédzser gyereket nevelő szülők esetében.
Milyen gyakorlat, mondjuk egy pár példát ezekre a gyakorlatokra, csak hogy a hallgató el tudja képzelni ezt a bizonyos munkafüzetet.
Van például, mondjuk, hogyha a tudatos jelenlét részt nézzük meg, akkor ott vannak olyan gyakorlatok, ahol például le kell ülni, és végig kell pásztázni a testrészeinket pontról pontra, megfigyelni, hogy ott éppen az az adott testrész az hogyan van, milyen testérzeteim vannak. De van egy úgynevezett járó meditáció is, ahol nagyon lassan lépkedve meg kell figyelni magát a mozdulatot, hogy az milyen testérzetet, vagy milyen belső érzéseket kelt, hogy milyen érzés mondjuk a talpamnak hozzáérni a földhöz, stb. Tehát minden egyes ilyen apró pontot. Ezek arra szolgálnak, hogy a figyelmünket tudjuk egyrészt összpontosítani, tehát megtanulni azt, hogy oda tudok figyelni valamire, de rugalmasan is tudom változtatni a figyelmemet, tehát egyik pontról a másikra, és nem megragadok valaminél.
Klinikai pszichológusként mi a tapasztalata, és mennyire hasznosít hasonló technikákat?
Alapvetően én magát a mindfulness oktatói képzést egyelőre még nem végeztem el, úgyhogy hivatalosan nem használhatom a teljes programot, viszont buddhista meditációs képzettségem bizonyos szempontból vagy gyakorlatom van, úgyhogy adott esetben beszoktam vinni egy-egy ilyen gyakorlatot az órákra. Továbbá főleg inkább relaxáció vagy dolgozom autogén tréninggel, de ez nagyon hasonló ehhez, nagyon hasonló módszer.
És milyen életkorú emberekről beszélünk? Most megütötte a fülemet, hogy kamaszok szüleinek ajánlja, vagy kamaszokkal együtt élőknek. Ez mennyire jellemző, hogy a kamaszok küzdenek függőségekkel?
Hát sajnos egyre jellemzőbb. Most Magyarországon az a helyzet, hogy eléggé szenved a serdülő ellátórendszer. Nagyon kevés helyre tudjuk küldeni azokat a fiatalokat, akik szerhasználattal küzdenek, illetve pszichiátriai problémákkal, így komorbidan. És emiatt az ambulanciánkon időnként ellátunk egy-egy ilyen serdülőt, segítjük őt az úton, úgyhogy azért hát ilyen havi több alkalom akár, hogy befutnak, vagy legalább segítségkérés, hogy akkor hova tudnának menni. Ugye ilyenkor főleg a szülők jelentkeznek, de az látható, hogy nagyon, nagyon gyakori az, hogy már egészen fiatal korban elindul egy olyan szerhasználat, ami már egy függőséghez vezető útra tart, mert ugye fontos azért ezt elkülöníteni, hogy sok serdülő használ mondjuk alkoholt, vagy dohányzik, de az még nem biztos, hogy a függőség vagy alkoholizmus, ahogy ők ezt használják, hanem az életkori jellemzőjük, hogy mondjuk nagy ivók hétvégente, de hogy ezt ki lehet nőni, akkor probléma már, hogyha nyilván az illegális szerek felé is fordulnak a jogi ügyek miatt, illetve ez egy olyan mértékű lesz, ahol már befolyásolja mondjuk az iskolai tanulmányokat, meg a családi kapcsolatokat. Tehát, hogy ezért mindig fontos kontextusba nézni ezt.
Általában jellemző dilemma magának a függő betegnek is, és a hozzátartozónak is, de kamaszoknál fokozottan, hogy felismerje az ember, hogy probléma van, hogy ez már probléma. Ebben segíthet-e ez a kötet?
Alapvetően akár igen. Leginkább abban, hogy mondjuk elkezd az ember azon gondolkozni, hogy van mondjuk benne egy érzéslista, és akkor azt írja, hogy milyen érzései vannak rájön, hogy még nem gondolkozott ezen soha, vagy gondolati naplót kell írni, és ott is rájön, hogy nagyon sok negatív gondolata van, vagy nagyon sok visszatérő gondolata van, olyan esetben azért fel lehet fedni olyan saját mintázatokat, ami alapján elgondolkodhat az ember, hogy na lehet, hogy én valamit használok valamire.
Az elején említette, hogy hát miféle függőségekről lehet szó, és az alkoholtól a telefon nyomkodásig jutott, és ezért ez számomra nagyon furcsa volt, hogy tényleg egy szintre hozható az alkohol, a drog, meg a telefonfüggőség?
Bizonyos szinten nyilvánvalóan nem, hiszen az egészségügyi következménye, a lefolyása nem teljesen ugyanolyan ezeknek az állapotoknak, de hogyha magát a függőséget, mint állapotot megfigyeljük, hogy ugye ez mondjuk egy megküzdési mechanizmus adott esetben, egy rossz megküzdési mechanizmus, hogy ez gyakorivá válik, hogy kizár minden más rugalmas cselekvési lehetőséget, akkor bizony ott van az, hogy viselkedési függőségeink is vannak. Ezeket még a pszichiátriai diagnosztikai rendszerek nem említik, egyedül a szerencsejáték függőséget, illetve most már be fog kerülni a videójáték függőség is az idén megjelenő ilyen osztályozási rendszerbe. De hogyha megnézzük, akkor igen, akár egy facebookozásnak a rendszeressége, vagy a telefonnyomkodásnak a rendszeressége is ugyanolyan problémássá tud válni egy személy életében.
És mindegyik ilyen függő viszony korlátoz és megfoszt nagyon sok mindentől. Van esély a felszabadulásra, ebben segít a Tudatos Jelenlét című kötet, amit az Oriold kiadó adott ki. Kis Anna pszichológussal beszélgettünk erről. Köszönöm szépen, hogy bevezetett, és remélem.